Katona Csaba történész. Szent Ivót választotta, Bretagne szülöttjét, aki nagy bölcsességgel és szeretettel védelmezte a szegények ügyeit. Nem véletlenül szerintem. Meg is kérdezzük tőle, hogy miért ráesett a választás azon kívül, hogy talán hogy a napja van.
Hát a napja az később lesz, és egy nagyon egyszerű dolog.
Igen, napja lesz, így van.
Május 19-én, Ivó és Milán napja, ugye, ezzel kellő humorral szoktak Magyarországon megemlékezni. Volt olyan kollégám, aki mindig azt mondta, hogy neki a második napja május 19-re esik, és nem a Milánra gondolt. De azt gondolom, hogy ez a poén tök helyen előfordult már. Még pont rá gondoltam, most töredelmes vallomást teszek, kutatni voltam tegnap elő Miskolcon, aztán Alsó-Zsoltán, végül Egerben, és ez az eredményes kutatást Lilafüreden egy kis fehér bor is megkoronázta, és innen gondoltam arra, hogy legyen Szent Ivó. Emlékeztem meg róla.
Logikusnak tűnik. Én az elején elmondtam, hogy a jogtudósok, jogászok, ügyvédek patrónusa is ő, és ahogy egyetemi éveimből emlékszem, egyáltalán nem véletlen, hogy Szent Ivó az ő patrónusuk.
Nagyon nem, hiszen ez a szójáték, amit ugye a nevével rendszerint űzünk meg, ami engem arra ösztönzött, hogy választok ma őt, ez igazából csak a magyar nyelvterületen érvényes. Ugye, hogyha megnézzük, hogy pontosan mi volt az ő neve, akkor azzal fogunk találkozni, hogy ív, tehát mint mondjuk ív mondtam, hogy mondjak egy ívet a történelemből, de egyébként ő Breton volt, 1253. október 17-én született, és hát a neve előfordul Ivó, Ív, Erván, Iván, Juán, Eozen, stb. Formában, ez már-már ilyen gyűrűk ura világ felé visz el minket, tehát a kelta vonalat tekintve ez nem annyira meglepő. És mi az, amit tudunk róla, hogy valóban a ügyvédek, az elhagyott, hogy gyermekek patrónusa egyebek mellett, tehát általában véve, részben a jogvédőknek a védőszentje, részben pedig a kiszolgáltatott, szegény, elhagyatott embereknek a szószólója és a védőszentje. De ráadásul egy tehetős családba született, egy Kermárten nevű helyen, és hát konkrétan a helyi urának volt a fia, és állítólag édesanyja hatására fordult komolyabban a vallásosság felé, aki rendkívül hívő hölgy volt, ami viszont biztosnak nevezhető, hogy a fiatal ember ezzel a meglehetősen jó háttérrel, ezzel élt, ugyanis a Párizsba járt egyetemről a jogi karra, és hát itt jogi diplomát szerzett. És a fennmaradt életrajza szerint, amiket ugye mindig kezeljünk óvatosan, mert a szentek életrajza az hajlamos szépíteni, ő diákként nem azt csinálta, amivel megismerkedhetünk mondjuk François Villon versei alapján diák életről, hanem amíg a többi diák a lányok után forgulódott, meg ivott, meg táncolt, meg horribile diktú belekeveredett különféle bűnesetekbe, ő kizárólag három dologgal volt elfoglalva, tanult, imádkozott és látogatta a betegeket, és igyekezett egyrészt lelki, másrészt pedig fizikai segélyt nyújtani nekik, és állítólag már ekkor sem volt hajlandó húst és bort inni. A feljegyzések szerint egyébként egy idő után, bár nyilván ezt a kifejezést nem használták ebben az időben, vegetáriánus volt gyakorlatilag, és akkor ne felejtsük el, hogy egyébként a együtt járt egyetemre például Roger Baconnel, tehát sem mondjuk egy elég komoly embert a középkorgondolkodói közül, vagy Dan Scotussal, tehát és a Párizs ugye azért egy csúcsegyetem, tehát azt egy másodpercig se felejtsük el. De ő a párizsi tanulmányait megtoldotta, Orleánba ment, ott pedig kánonjogot tanult, tehát igazából azt lehet mondani, hogy egy nagyon jól képzett fiatalember lett belőle, aki egyházi szolgálatban látott, egyházi bíráskodó volt, és innentől kezdve már egy nagyon fontos elem megjelenik az ő életébe, és arról volt híres, hogy bíróként mindig a árvák, az özvegyek, a szegények oldalára állt, és képtelen volt nem igazságos és nem pártatlan ítéletet hozni, amivel kivívta azt a fajta tiszteletet, hogy a döntéseit a vesztes oldalon levők is mindig maradéktalanul tiszteletbe tartották, mert pontosan tudták, hogy Szent Ív, hát akkor még nem Szent Ív döntése, vagy Ivó döntése, az valóban kikezdhetetlen, a legjobb lelkiismerete szerint fogja meghozni az ítéletét. És hát állítólag még azt is megtette, hogy a ingyen képviselte azokat, akik nem tudtak fizetni, fizette a költségeket, meglátogatta őket a börtönbe, ugyanakkor azonban egy valamit nem lehetett vele megtenni. Hát maradjunk annyiban, hogy megpróbálták befolyásolni az ő ítéletét különféle ajándékokkal. Ezeket következetesen megtagadta, és volt még egy nagyon fontos kezdeményezése, hogy mielőtt még perre került volna sör, megkereste mindkét felet, és elmagyarázta nekik, hogy próbáljanak már meg peren kívül megegyezni, mert ha ez sikerül, akkor nem kerül nekik pénzbe a per. Tehát mindenki jobban jár egy win-win szituációs megegyezéssel, mint hogyha pereskedésre mennek. És lássuk be, hogy ez a fajta viselkedésforma valószínűleg már akkor is szokatlannak számíthatott. Most nyilván minden szent legendáját óvatos kritikával kell kezelni, de ahogy mondani szokták, mindennek van valamiféle alapja. És az egyházi pályát aztán úgy folytatta, hogy pappá szentelték őt, és innentől kezdve továbbra is folytatta ezt a fajta ügyvédi tevékenységet, majd pedig haladt előre az egyházi ranglétrán, de hozzá kell tenni, hogy az egyház jogai mellett mindig kiállt, például fölírták róla azt, hogy a kötelezettsége az olyan értelemben hatott át az ő munkásságát, hogy például ha választani kellett, hogy az egyház vagy a király viszályában kinek az oldalára rájön, akkor mindig az egyház oldalára állt. Tehát ugye voltak erre példák, azért ezt pontosan tudjuk. És egy idő után már életében is a szegény szószólós és patrósa néven emlegették, és végső soron a élete vége felé a feljegyzések szerint már nagyon erős bőtölést tartott. Tehát hetente csak egyszer-kétszer volt hajlandó érdemben étkezni, az összes többi napon nagyon kemény koplalással töltötte az idejét, egyre inkább elment abba az irányba, hogy lehetőleg minden világi örömöt megtagadjon magától. És hát így esett, hogy 1303. május 19-én, ezért van az ő napja május 19-én, természetes halállal elhunyt. Konkrétan azt írták föl róla például, hogy húsvét napján is csak két tojást evett. Tehát az volt ugye számára a, mond a lakoma. És ha összerakjuk ezt az életrajzot, akkor teljesen érthetővé válik, hogy ugye miért avatták őt viszonylag hamar szentté, ugye 1303-ban halt meg, és 1347-ben már szentté avatták, hogy 1330-ben indították meg az eljárást.
Ez elég hamar van tényleg?
Elképesztő gyors. Tehát gondoljunk abba bele, hogy mondjuk a orleáni szűz, ugye Jeanne d'Arc mikor lett szenté, a 20. században jól emlékszem. Tehát nagyon sok ilyen dolog van, és a avatási bullája nagyon szépen leírja ezt a fajta tevékenységet. Kiemelik, hogy már életében csodákhoz kötötték a nevét. És hát az igazságossága, mint olyan, az különféle legendákban maradt fönt, hogy az eszét használva, de Isten segítségével hogyan tudott mindig olyan döntést hozni, ami mindenki elégedettségére szolgált. És hát a emlékezete, mint olyan, az olyan helyeken érvényesült egyébek mellett, mint például a jogi karuk, teljesen érthető módon. Ugye, mert hiszen a jogászok védőszentje. És ilyen értelemben Magyarországon is van neki kultusza, de ha valaki elmegy például Csehországba, és végigmegy a Prágai Károly hídon, akkor azt fogja tapasztalni, hogy az egyik szobor az nem más táblázol, mint Szent Ivót. Tehát most persze erre megint el lehet vinni abba az irányba, Prágába ki másnak állítanának szobrot, mint egy ivónak, de itt nem erről van szó, hanem a barokk katolicizmusról. Ami mutatja azt, hogy valóban egy nemzetközi szenté lett, és hát ami Magyarországot illeti, például lehet tudni, hogy Trencsénben színjátékkal ünnepelték meg a 18. században az ő emlékezetét, jellemzően a jogi karokon, tehát a mostani ELTE jogi kar is, Nagyszombaton és Pesten is ünnepelték őt, általában elmondták az érdemeit, és hát ami nagyon szép dolog, hogy fönnmaradt Szőre környékéről egy diákdal, de ezek a diákdalok, ezek nem feltétlenül tisztelik mindig a szenteket, néha kicsit pajzánabbra sikerednek. Aki ismeri a felmeci diák hagyományokat, amikor most a Miskolci Egyetemen elég következetesen föl szokta bukkanni, meg Sopronban is, tudja, miről beszélek, vagy akár Csokonai Vitéz Mihály költészetének, maradjunk annyiban, hogy 18 év alatti a számára kevésbé vállalható írásait, és ez a dal ez így hangzik, természetesen a szójátékra jájátszva. E szép szóra jurátus, jurátus, egyre ráillik a tus, a bortus. Többet érez, mint a juss, éhát vele jurátus, jurátus. Ősapánk is szent ivó, nem volt soha vízivó, vízivó, hogy éltében tusozott, tusozott, aztán szenté változott, változott. Tehát ugye itt nyilván megint a szójátékról van szó, de természetesen sokkal komolyabban is őrzik az ő emlékezetét. Ugye nagyon sok mindent elő lehetne erről is venni, én inkább arra utalnék, hogy János Pál pápa, hogyan emlékezett meg róla a halála 700. évfordulóján, idézem. A Szent Ivó által javasolt értékek megdöbbentően időszerűek. A pártatlan igazságszolgáltatás előmozdítása és a legszegényebbek jogainak védelme iránti aggodalma arra ösztönzi európai építőit ma, hogy minden erőfeszítést megtegyenek annak érdekében, hogy mindenki, különösen a leggyengébbek jogait elismerjék és megvédjék. Tehát János Pál pápa, aki tudja azóta magát is szentté avatták, visszautalta arra, hogy mindig a kiszolgáltatottak mellé, mindig a leggyengébbek mellé állt, és mindig igyekezett pártatlan maradni, és a modern világban ezek az értékek semmit nem veszítettek a fontosságukból, ugyanakkor azonban pontosan tudjuk, hogy a gyakorlatban kevésbé sikerül ezeket keresztül vinni. Tehát ez a pápai megemlékezés azt gondolom, hogy nagyon nagy respekt volt az ő tevékenysége iránt. És hát az ügyvédek védőszentje mellett számos egyesület, katolikus jogász egyesület, számos iskola viseli a nevét. Még Jeruzsálemben is van olyan intézmény, ami az ő nevét viseli, ez a Katolikus Emberi Jogi és Jogsegély Erőforrás és Fejlesztési Központja, amit a Jeruzsálemi Szent Ivó Társaság tart fönt, és még hosszan lehetne sorolni, hogy hány ilyen van. Illetve idézném, a Trigőri katedrálisban itt van ő eltemetve, hogy mit írtak róla föl. Latinul ez így hangzik, hogy Sanctus Ivo erat Brito, advocatus et non latro, res miranda populo, és ez azt jelenti, hogyha lefordítjuk, hogy Szent Ivo Bröton volt, ügyvéd, és nem tolvaj, csodálatos dolog volt, amit ő tett, az emberek vessenek rá pillantást. Tehát ez egy nagyon érdekes szójáték, és érzek benne egy hangyányi cinizmus, hogy ügyvéd volt, és nem tolvaj.
Igen.
Akkor, hogyha jól értettem, a magyar magyarországi kultusza az elsősorban a jogi karoknak és a diákságnak köszönhető, tehát ezt a vonalat emelték be.
Abszolút mértékig. Uh-huh. Abszolút mértékig. Ugye a jezsuitáknak volt nagyon fontos, mert ugye a jezsuiták azért jól képzett emberek voltak többnyire, illetve hát van a Collegium Germanicum Hungarium, a Hungarikum, annak a növendékei is nagyon-nagyon tisztelték őket, és valóban Nagyszombat majd Pest, tehát ugye az ELTE jogerődje, és ez én volt nagyon komoly respektje, és 1695-től pedig már megünnepelték a névnapját, méghozzá úgy, hogy ebben részt vett a tanári kar is. Mm. És hát Magyarországon is vannak oltárképei. Óbudán például van egy oltárkép, ahol a szegények kérvényeit átadja egy angyolnak, ez ezt ábrázolja, és még a Mátyás templomba, közkeletű nem én, Nagyboldogasszony templomban is volt egy oltára tiszteletére, illetve ha jól tudom, akkor Veszprémbe szoktak neki jogászmisét tartani. Sőt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyik karának, nem megmondom, a jog és államtudományi karnak is a védőszentje. Tehát Magyarországon is volt kultusza, meg Magyarországon is van kultusza. Aki pedig kevésbé hívő, az valóban arról szokott megemlékezni, hogy Ivó napján iszik egyet az egészségére, vagy az emlékére. Tehát egy összetett emlékápolásról
beszélhetünk. Igen, igen, abszolút. Nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen, Csaba, ezeket az infókat. És akkor
hát
többet tudtunk.
Hát 19-ig várnunk kellett volna vele, de a tegnapi eredményes kutatás.
Nem baj, jó figyelemfelkeltést, majd május 19-én kocintunk az egészségére. Oké, köszi szépen még egyszer, jó munkát, szép napot.
Nagyon szívesen, ráadásul én a Milánnak is szurkolok, úgyhogy duplán tisztelem ezt a napot, úgyhogy
sziasztok. Oké, Katona Csaba történésszel beszélgettünk Kermántini Szent Ivó életéről és munkásságáról.